Kedves rádióhallgatóm! Az irgalmas samaritánus példázata válasz volt az örök élettel kapcsolatban föltett kérdésre. A kérdés ugyan nem volt becsületes, de jó kérdés volt és sokat mondó. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és egy kérdést tett föl Jézusnak. Hallottam egy rövid történetet bizonyos törvénytudókról, akiket ügyvédeknek neveznek a mi igazságszolgáltatási rendszerünkben. Két ügyvéd volt a bíróságon. Nehéz volt az eset, és sok ellentmondás keletkezett. A tárgyalás elkezdődött, amikor az első számú ügyvéd előugrott, és a másikat hazugnak nevezte. A második ügyvéd is előugrott, és hogy bosszút álljon, az első ügyvédet tolvajnak nevezte. A bíró csendet parancsolt, és így szólt. Most, hogy az ügyvédek bemutatkoztak, elkezdjük az eset tárgyalását. Az itt említett törvénytudó azonban nem az igazságszolgáltatási, hanem inkább a mózesi törvény értelmezési rendszeréhez tartozott, és ebben az értelemben volt törvénytudó. Az Úr nagyon csodálatosan válaszolt a kérdésre. A kérdésre kérdést tett föl ő is. Ismeretes, hogy a szókratészi módszer éppen a kérdéseken alapozódik, mert a kérdésre a nagy filozófus is kérdéssel válaszolt. Ezáltal az ember maga felel a saját kérdésére. A törvénytudó próbálja Jézust odaállítani a vádlottak padjára, de Jézus magát a törvénytudót teszi a vádlottak padjára. Ő pedig ezt mondta neki, mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Lukács evangéliuma, 10. rész, 26. vers. Jézus tudta, hogy a törvénytudó szakértője volt a mózesi törvénynek. Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Lukács evangéliuma, 10. rész, 27. és 28. vers. Észrevetted-e a válasz határozottságát? Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Lukács evangéliuma, 10. rész, 29. vers. Figyeld meg, mit mond az Úr. Helyesen feleltél. Gondolj arra, hogy ez Krisztus kereszthalála előtt történt. Vajon ez azt jelenti, hogy az ember üdvözülhet a törvény megtartása által? Igen, de kövessük végig a gondolatot. Nem a törvény hallgatói, hanem a törvény megtartói igazulnak meg. Ha azt mondod, hogy meg tudod tartani, akkor emlékeztetlek arra, hogy ellent mondasz Istennek. Ő azt mondja, hogy lehetetlen megigazulni a törvény által, mert senki sem tudja megtartani a törvényt. Tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg. Galatákhoz írt levél, 2. rész, 16. vers. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el, a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Római levél, 8. rész, 3. és 4. vers. Ha ez a törvénytudó becsületes lett volna, mert nem volt az, akkor ezt mondta volna. Mester, Őszintén próbáltam Isten szeretni teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes erőmből és teljes elmémből, és fele barátomat, mint magamat, de nem tudtam megtenni. Súlyos kudarcot vallottam. Akkor hogyan örökölhetem az örök életet? Ahelyett, hogy őszinte lett volna, kitérő választ adott. De ki az én fele barátom? Krisztus válaszolt neki erre a kérdésre az irgalmas samaritánus példázatával. Ez egy egyszerű történet, és ugyanakkor csodálatos. Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Lukács evangéliuma, 10. rész, 30., 31. és 32. vers. Lehetséges, hogy ez a törvénytudó lévita volt, és hogy ennél a pontnál összerezzenhetett, mert személyesen rátapintott az Úr. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Lukács evangéliuma, 10. rész, 33. verstől a 37. versig. Valaki úgy magyarázta, hogy ebben a példázatban 3 életfilozófia képviselői állnak elénk. Első a rabló. Életfilozófiája ez. Ami a tied, az az enyém. Ez szocializmus vagy kommunizmus. Második a pap és a lévita. Életfilozófiájuk ez. Ami az enyém, az az enyém. Ez durva individualizmus, mely ezt kiáltja. Legyen átkozott a világ, én megszerzem a magamét. Ez az istentelen kapitalizmus. Harmadik, az irgalmas samaritánus. Életfilozófiája ezt mondja, ami az enyém, az a tied. Ez az élet keresztény filozófiája. Amin van a tied, ha tudok rajtad segíteni. Akik a keresztény szocializmusról beszélnek, nem ismerik fel, hogy azok 2 eltérő filozófiát képviselnek. Urunk ezt a példázatot be akarta ágyazni a mindennapi életbe. Azt olvassuk, hogy egy bizonyos ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett. Ez az emberiség képe. Ez az emberi faj, amely Ádámtól származott. Az emberiség Jeruzsálemből, ahol Istent megközelíthette, lement Jerikóba, az átkozott városba. Az emberiség elbukott. Az emberiség reménytelen, tehetetlen állapotba került, és nem tud magán segíteni. Az emberiség halott bűneiben és vétkeiben. Ez az ember, aki a rablók kezébe esett, félholtan került az útfélre. A rabló magát az ördögöt ábrázolja. János evangéliuma 8. részének 44. verse azt mondja róla, hogy embergyilkosból kezdettől fogva. Urunk így szól erről a témáról. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. János evangéliuma, 10. rész, 8. vers. Amikor a tömeg odament, hogy Jézust letartóztassák, ezt mondta nekik. Úgy vonultatok ki, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Minden nap a templomban ültem és tanítottam, mégsem fogtatok el. Máté evangéliuma, 26. rész, 55. vers. Aztán azt olvassuk, hogy bizonyos pap ment arra, és átsietett a másik oldalra. Ez a pap képviseli a szertartásosságot és a szabályokat, amelyek nem válthatják meg az embert. Valaki azt mondta, hogy a pap azért ment át a másik oldalra, mert látta, hogy az embert már kirabolták. Azután arra ment a lévita, és ő is átment a másik oldalra. Ő képviseli a törvényeskedést. Sem a szertartásosság, sem a törvényeskedés nem válthatja meg az embert. Azután egy bizonyos samaritánus ment arra. Kit képvisel ez a bizonyos samaritánus? Ő mondta el a példázatot. Amikor a szertartásosság, a törvényeskedés és a vallás nem segíthet semmit az emberen, akkor jön Krisztus. Ő képes bekötözni a megtört szívűeket. Ő képes fölemelni az összevert, félholt bűnöst, aki elveszett bűneiben és vétkeiben, és képes segíteni rajta. Ez a példázat gyakorlati értelemben ránk vonatkozik. Akin csak segíteni tudunk, ő a mi felebarátunk. Ez nem azt jelenti, hogy csak a szomszédunkat kell felebarátunknak tekintenünk. Az embereknek szükségük van Krisztusra, az irgalmas samaritánusra. Sokat beszélnek ma arról, hogy az evangéliumot ki kell vinni a világba, de nem sok erőfeszítést tesznek azért, hogy az emberek megismerjék Krisztust. Ez olyan, mint az a fiatalember, aki udvarolni kezdett egy lánynak. Levelet írt neki, amelyben ezt mondta. Fölmennék a legmagasabb hegyre is, érted? Átúsznám a legmélyebb folyót is. Átkelnék a legvadabb tengeren is, érted? Átmennék az égő sivatagon is, érted? Azután hozzátette, utóirat, ha a következő szerdán nem esik az eső, meglátogatlak. Ez úgy hangzik, mint az átlag keresztények Krisztus iránti elkötelezettsége. A világ ma olyan, mint az az ember, aki rablók kezébe esett, és akinek segítségünkre van szüksége. A világnak szüksége van Krisztusra. Krisztus nem csak meg tud minket menteni a vízbefúlástól, hanem meg tud minket tanítani úszni is. A szertartásosság és a formaság meglátja a fuldokló emberiséget, és így szól. Úsz, barátom, úsz! De az ember nem tud úszni. A törvényeskedés és a liberalizmus kinyúlik az ember felé, és ezt mondja. Tarts ki, barátom, tarts ki! De az ember nem képes kitartani. Van egy ének, mely ezt mondja. Elsüllyedtem mélyen a bűnben, távol a békés partoktól. Nagyon mélyre zuhantam. Annyira, hogy nem tudtam többé fölemelkedni. De a tenger ura meghallotta kétségbe esett kiáltásomat, és a vizekből fölemelt és megmentett. Krisztus fölemelt engem, barátom, és téged is képes fölemelni. Ez az irgalmas samaritánus példázatának az üzenete. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Lukács evangéliuma, 10. rész, 38. verstől a 42. versig. Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, elegendő azt mondani, hogy Mária megtette a maga részét, azután leült Jézus lába mellett. Nővére, Márta, drága lélek volt, és ha nem lett volna otthon, akkor nem kaptak volna vacsorát. Nagyon elfoglalta azonban magát, és elkeseredett. Valószínűleg keresett egy fazekat, de az nem volt elég nagy, azután keresett egy másikat, és a fazék leesett a polc tetejéről. Ez már túl sok volt neki, és kiment a konyhából, és mondott valamit, amit nem mondott volna normális körülmények között. Urunk nagyon tapintatos volt iránta, de ezt mondta: Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Elkeseredett, kiábrándult barátom. Eljutottál a legutolsó pontig, és már nem tudod, merre fordulj. Akkor ülj le Jézus lábánál. Tekints bele igéjébe, és figyeld meg, mit mond neked. Ez segít elvégezned a házi munkát. Ez jobb háziasszonnyá tesz. Ez segít, hogy tisztábbra takarítsd a padlót. Jobban áshatod az árkot. Jobban vághatod a füvet. És jobban megtanulhatod a leckét. Irodai munkád könnyebbé válik, és képes leszel jobban vezetni a kocsidat. Csak szakíts rá időt, hogy leülj Jézus lábánál. Mária a legjobb részt választotta. A 11. fejezetben két csodálatos példázat van az imádkozásról, amelyet csak Lukács jegyzett föl. Jézus tanítja övéit az imádkozásra, amikor elmondja a kitartó barátról és a jó apáról szóló példázatokat. Urunkat azzal vádolják azután, hogy Belzebub által űzi ki az ördögöket, ezért elmondja az emberből távozó tisztátalan lélekről szóló példázatot. Beszél Jónás jeléről és az égő gyertya példázatáról. A fejezet a farizeusok dorgálásával zárul. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. Ő pedig ezt mondta nekik: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként, és bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe. Lukács evangéliuma, 11. rész, 1. verstől a 4. versig. Ez a fontos szakasz az imádsággal foglalkozik olyan részletesen, ahogy sehol sem találjuk az evangéliumokban. Talán hasonlónak tűnik, mint az evangéliumok más szakaszai, de mégis eltérő azoktól. Vannak, akik úgy érzik, hogy ez a szakasz betoldás, beszúrás Krisztus szolgálatának kronológiai eseményeibe. Igaz, hogy nem követi a gondolatsort, de sok érdekes üzenetet tartalmaz. Tanítványai azért akarták tudni, hogy miként imádkozzanak, mert látták és hallották, amint Jézus imádkozott. Urunk szokása volt, hogy visszavonult és egyedül imádkozott. Valamelyik tanítványa meghallgatta imádságát, és az a vágy támadta szívében, hogy bárcsak úgy imádkozhatna, mint Krisztus. Ebben a pillanatban, barátom, az Úr Jézus Krisztus Isten jobbján van, és közben jár értünk. Ő a mi nagy közben járunk. És mégis jó tőle kérnünk azt, hogy tanítson minket imádkozni. Megfelelő ez a kérés. Uram, taníts engem imádkozni. Ez a tanítvány nem csak azt kérdezte, hogy hogyan kell imádkozni. Az Úr elmondta a hegyi beszédet, amely vázolta a helyes imádkozást. Ez a tanítvány nem a módszert, nem a rendszert, nem a művészi formát, és nem a szertartást akarta követni. Nem arról volt szó, hogy hogyan, hanem úgy akart imádkozni, mint Krisztus. Sokan mondják ma imádságaikat. Afféle szokássá vált, hogy áment mondunk egy nap végén, amikor már fölvettük pizsamáinkat. Vannak, akik olyan otthonban nőnek föl, ahol sohasem hallanak imádságot, és sohasem látnak Bibliát. Amikor először vettem részt együttes imádságban, akkor egy konferencián voltam, mint kisfiú. Együtt laktam másokkal egy diákszállóban, és a szobafelelős azt mondta, hogy vegyük föl pizsamáinkat, és jöjjünk össze imádkozni. Kezdetben az volt a benyomásom, hogy ahhoz, hogy imádkozzunk, föl kell vennünk pizsamáinkat, máskor nem is lehet imádkozni. A pizsama afféle imaöltönnyé lett. Természetesen ez nevetséges elképzelés, de őszintén szólva, valakinek meg kellene tanítania minket imádkozni, nem csak imát mondani, hanem eljutni Istenhez. Imádkozzunk! Köszönöm neked, Istenem, hogy az Úr Jézus Krisztus példája és tanítása alapján engem is meg akarsz tanítani imádkozni. Add, hogy jó tanuló legyek, és napról napra fejlődjem az imádkozás tudományában. Amen.